elérte az 1335 milliárd forintot a MOL tisztított kamat, adófizetés és amortizáció előtti eredménye 2022 első háromnegyed évében. Ennek következtében a hazai olaj- és gázipari vállalat 4,1 és 4,4 milliárd forint közötti tartományba emelte az éves EBITDA iránymutatását. Pletcher Tamást, az Erste Befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjét osztalékról, az INA helyzetéről és az ársapka jövőjéről Emőt Pál kérdezte Prémium kategória című műsorunkban.
Mi a helyzet az osztalékkal? Ugye egy komoly olajcég, energetikai cég, legalábbis ugye a világ legfejlettebb részein azért komoly osztalékot szokott fizetni. A MOL-nál azért ez nem igazán áll. Véleményed szerint, ha marad ez a magas nyeresség, akkor elképzelhető, hogy az osztalék is javulni fog, vagy pedig erről a mostani menedzsment beszélgetésen nem esett szó?
Ez egy kardinális kérdés, ugyanis, hogyha megnézzük a MOL-t, alapvetően ez nem egy növekedési történet, tehát a részvényesek egyik legnagyobb fő jövedelemforrása az az osztalék maga.
Mert hogy az árfolyam azért, ha megnézed az elmúlt három évben azért, már elérte a 3000-3200, az ugye most 2600 körül tartunk, tehát messze nem növekedett annyit a MOL árfolyama, mint mondjuk a Totálé vagy az NIE, se erről nem is beszélek.
Igen, de maga a cég tevékenysége nem olyan, hogy ez egy hosszabb távon növekvő történet, ez inkább arról szól, hogy hosszabb távon egy nagyon jó megtérülést tud a cég elérni.
És készpénzt termel.
És készpénzt termel, amit hát meg kéne osztani a részvényesekkel, hiszen a részvényesek azért vesznek részvényt, hogy ezt a megtermelt készpénzhez, mint osztalékhoz hozzájussanak. Szóval ez egy nagyon fontos kérdés a MOL-nál. Ráadásul a vetétárs OMV, aki ugye egy héttel korábban jelentett, ő például bejelentette, hogy a rendkívüli eredmény hatására egy rendkívüli osztalékot fizet, aminek a mértéke akkora, mint a normál osztalék, és ezzel egyébként maga a cég közel 10%-os osztalékhozamot ér el. Tehát én azt gondolom, hogy a MOL menedzsmenten is nyomás lesz arra nézve, hogy fizessenek osztalékot. Annyit mondtak egyébként, hogy februárban erre a kérdésre visszatérnek. Maga egyébként a piaci várakozás is 300 forintos osztalék az idei év után, tehát tulajdonképpen annyi, mint a tavalyi év után fizetett osztalék, ami tartalmaz egy rendkívüli osztalékot is a MOL-nál. Ugyanazt várja a piac, hogy a rendkívüli osztalék ismételten ki lesz fizetve. És én azt gondolom, hogy a cég könyvei, a cég mérlege azt teljes mértékben lehetővé teszi ekkora vagy akár még ennél magasabb osztalék kifizetését is. Még egy fontos dolgot hadd tegyek hozzá, hogy ugye a MOL tulajdonosi szerkezetében történt változás, a 3-10%-os alapítvány megléte is erősíti az osztalékfizetésnek a tényét, ugyanis ezek az alapítványok ebből az osztalékből tudják fenntartani saját tevékenységüket. Ők a legerősebb tulajdonosok, ezért mi azt várjuk, hogy ők nyomással lesznek a menedzsmentre, hogy fizessen a cég osztalékot minél többet.
Ha már említetted ezt a három alapítványi céget korábban, ugye sokszor volt szó arról, hogy a befektetők azért tartózkodnak a MOL részvénynél, mert nagyon nem tetszik nekik ugye ez a három alapítványi részvétel. Ez már elmúlt ez a félelem, vagy oldódott ez a félelem?
Nem, hát ez egy továbbra is egy bizonytalansági tényező, hiszen az a 3-10%-os tulajdonos a legnagyobb egyedi tulajdonos jelenleg a MOL-ban, tehát hogy összesen ugye együtt 30%-ot birtokolnak.
Miközben a magyar állam 25, ugye?
Nem, a magyar állam kiszállt azóta belőle.
Kiszállt, tehát átadta tulajdonképpen. Így van. Ugye ezeknek a
igen, 25%-ig a magyar államtól kapták ezeket a részvényeket, 5% erejéig pedig a MOL-tól, tehát így állt össze ez a 30%. Tehát ők tulajdonképpen a legnagyobb befolyásoló erő itt a cég részvényesei körében, és hát az a tény, hogy a mögöttük lévő tulajdonosi kör, illetve az a kör, aki ezekből az alapítványokból a haszonélvezetet kapja, ez nem teljesen tisztázott, azért ez nem megnyugtató a részvényesek számára.
Térjünk egy kicsit vissza ugye a MOL gazdálkodására. Miből származott ez a nagy profit? Ugye hát először van az upstream, azaz az a tevékenység, ami összefügg a kutatással, fejlesztéssel, saját termeléssel, illetve a beszerzéssel. Vajon a MOL ezen a területen hogy áll? Ha jól emlékszem, például eladta az északi-tengeri érdekeltségét, tehát ott már nem termel olajat.
Így van, a MOL eladta az északi-tengeri kitermelését, viszont több más van. Helyről termel. Igen, ugye van hazai termelés Horvátország, Magyarország, illetve külföldi termelés is, ebből ami a legkiemelkedőbb az az azerbajdzsáni termelőmező, ahol most is egyébként kiváló eredményeket hozott a cég.
Meg van, jól tudom, Pakisztánban is.
Pakisztánban is van, ott gáz termel a MOL, tehát ott van még egy-két kisebb terület, ahol a cég tevékenysége megvan. A termelés nagyobb része egyébként Magyarország, Horvátországból jön azért.
Fejlesztés. fejleszti ezt a tevékenységet, vagy csak szinten tartja?
Alapvetően a cél a Molnárra az, hogy szinten maradjon ez a tevékenység. Ugye most olyan 90 ezer hordó egyenértékes szénhidrogént termel a cég naponta. Tulajdonképpen a cél, hogy az egy ilyen 100 ezer hordó egyenértékes napi kitermelés körül fennmaradjon ez. Tehát itt azért van egyfajta várakozás is, hogy a cég azért majd előbb-utóbb vesz újabb eszközöket, hogy fennmaradjon ez a kitermelés, hiszen a meglevő eszközöket azért folyamatosan letermeli. Ami nagyon jó volt ebben a negyedében, ezekben az üzletágban, hogy nagyon magas volt a gázár. Tehát, hogy a cég 134 dolláros hordó egyenértékes szénhidrogén árat ért el, tehát az jóval magasabb, mint ugye az olajár, pont azért, mert a gázár gyakorlatilag a régióban 2,5-3-szorosa volt a kőolajárnak.
Na most, ha már gázárat említettél, az viszont azért lefelé. Tehát lehet, hogy a következő negyed évben ugye az ebből számozó profit is csökken.
Igen, többek között ezért is várja a menedzsment, hogy némileg rosszabb lesz a környezet, mint ami eddig volt, mert hozzáteszem, hogy eddig ugye rendkívül jó volt. Illetve vannak olyan tényezők is, hogy például Horvátország befagyasztotta most a gáz átvételi árakat, mindössze 41 eurót kaphat a MOL megawattóránként ott. Maga a cég egyébként elmondta a beszélgetés során ma, hogy azért ezzel szemben jogi lépéseket is akar tenni, hiszen a korábbi megállapodás szerint Horvátországban piaci árak lesznek, és hát ugye eddig is piaci árakon adhatta el a földgázát Horvátországban a cég.
Ha már Horvátország, az INA ügy véleményed szerint meddig húzódhat?
Hát nem nagyon látszik, hogy ennek valaha is vége lesz, bár a jó hír talán az, hogy mostanra már a feszültségek csökkentek. Azért a legfontosabb kérdésekben bizonyos értelemben megállapodás van, illetve az a korábban említett jogi ügy, amit a MOL indított ugye Horvátországgal szemben, az is lezárult a MOL győzelmével. Próbálkozik még Horvátország egy-két
az
helyen.
Az ki van zárva, hogy kivásárolják a MOL-t?
Én nem nagyon látom ennek az esélyét, ugyanis ehhez a horvát államnak nagyon mélyen a zsebébe kell nyúlnia. Szerintem valahol el fogják előbb-utóbb fogadni a MOL-t, mint tulajdonost. Inkább az lenne mindkét félnek az érdeke, hogy rendeződjenek a viszonyok. A MOL csinálja azt, amit ő tud, a horvát állam pedig legyen partner ebben, és kapja meg a szükséges adókat és osztalékot a cégtől. Tehát, hogy ez lenne a normális, egészséges egyensúly a két fél között.
Említettük ugye, hogy a MOL saját termelést is folytat, és korábban beszéltél arról ugye, hogy azért a csővezetéken érkező orosz olajnak milyen kockázatai vannak. Milyen lehetőségei vannak a MOL-nak arra, hogy diverzifikálja a beszerzését, ha egyáltalán vannak?
Vannak, és ez nem egy teljesen új keletű dolog a MOL-nál, hiszen 2010 és 15 között már volt egy komoly fejlesztés, ami az Adria kőolajvezeték mint beszállítási pontot érintette, illetve a két nagy finomító között, tehát a Duna és a pozsonyi finomító közötti kapcsolatot is a MOL kiépítette. Most, ami egy különösen aktuális feladat a MOL-nál, az az, hogy február 5-e előtt biztosítsa elsőben a pozsonyi finomító nem orosz olajjal való részleges ellátását. Ennek az az oka, hogy az EU-s embargó szabályozás szerint a Slovnaft, tehát a pozsonyi finomító, gyakorlatilag az orosz kőolajból finomított terméket csak a hazai piacon adhatja el. Mivel a Slovnaftnak az eladásai kétharmada az Szlovákián kívül vannak, ezért nekik érdemes egyre többet venni nem orosz olajból, hogy fenntartsák a tevékenységüket és a kapacitás kihasználtságot. Kaptak egyébként egy valamelyes mentességet dízel exportra Csehországba. Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen februártól kezdve olyan 30%-ig nem orosz olajjal kellene ellátni a Slovnaftot, majd 2023 végétől ez az arány olyan 60-70%-a kell, hogy felfusson. Na most a cég elmondta a beszélgetés során, hogy ez gyakorlatilag megvalósulhat, és azon vannak, hogy ez meglegyen. Novemberben már tesztelik azt, hogy lehet a pozsonyi finomítót nagy mennyiséggel ellátni Omišalj, tehát a horvát tengeri kikötő felől. Úgyhogy vagy ez a projekt ez halad. Magyarország esetében egyelőre még maradhat az orosz olaj. Meglátjuk, hogy az EU és a magyarok közötti viszony hogyan alakul és hogyan alakulnak a tárgyások. Az biztos, hogy az EU szeretné, ha hosszabb távon mi is leválnánk az orosz kőolajról.
Egy másik kérdés, azt hiszem elég fontos, az ársapka. Mit vár a menedzsment, illetve mit vársz te, mikor fogja megszüntetni a kormány a benzinre egyenlőre megtartott vagy kivetett ársapkát?
Hát erről azért nem volt szó, talán egy-két mondat erejéig volt mindösszes a jelentésben, illetve a beszélgetés során szó. Ugye itt körülbelül a Magyarországon eladott termékek 50%-ára vonatkozik már csak az ársapka, hiszen a céges autók ugye teljes áron kell, hogy tankoljanak. Én azt gondolom, hogy ami fordulópont lehet mindenképpen ez a február 5-e, ez ugye az időpontja.
Tehát addig mindenképpen lesz ársapka?
Én azt gondolom, hogy addig valószínűleg fenntartható. Ugye ez az orosz olaj termékre kivetett kelet embargónak a határideje, tehát innentől kezdve nem importálhatunk mi sem, és a régió sem orosz kőolaj terméket. Ez pedig nagyon komoly hiányt okozhat. Különösen ugye ez a MOL csoport esetében egy kockázat, hiszen a pozsonyi finomítótól is hoztunk be rengeteg kőolajat Magyarország felé. Tehát ugye ennek a megléte ez veszélyt hozhat, hogyha nem tudják ugye a pozsonyi finomítót teljesen átállítani nem orosz kőolajra. Ez lehet az a pont, amikor az ellátásban gondok lehetnek, és ez adott esetben, főleg a dízel terméknél kikényszerítheti azt, hogy ezt az ársapkát megszüntessük.
Az elmúlt percekben Pletcher Tamást, az Erste Befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjét hallották.